Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden, a soron következő Összhang vendégével nemrég a kisebbségi jogokról beszéltünk a hallgatóknak, időszűke miatt azonban nem kaptunk választ jó pár igencsak időszerű kérdésünkre, ezért úgy döntöttünk és meg is ígértük, hogy ma még folytatjuk a beszélgetést, hiszen Tamási Áron szerint is azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Témánk kisebbségi jogok a világon. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk, ismertetjük a számot, 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ábrám Zoltán professzort. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, magát a szerkesztőséget, kellemes estét kívánok. És amint elhangzott, valóban egy korábbi rádió műsorban, egy kőbezárt múltunk műsorban az örmények nyomába szegődtünk Kelet-Anatóliába, személyes tapasztalataim alapján is, és hát bizony ott azt tapasztalni, hogy az egykori nagy Örményország igen jelentős területén, a mai Törökország keleti részén, az egykori virágzó örmény közösségnek csupán nyomai, sőt még jelképesen mondva nyomainak a nyomai maradtak, nemhogy igazából kisebbségi jogokról, emberi jogokról a számukra beszélnénk, ráadásul ugye közismert, hogy volt egy örmény népírtása is, ami megtizedelte a lakosságot, és ma már nagyon kevesen élnek ott. Viszont ha már ugyanennél a témánál maradunk, és ezért gondoltuk, hogy ezt majd folytatni fogjuk ebben a műsorban, emberi jogok, kisebbségi jogok, hát az ő helyükön ma már elsősorban a kurdok élnek, és a kurdok alkotják a legnépesebb közösséget a világon. Becslések szerint mintegy 40 millióan élnek, körülbelül a fele Törökországban, a többiek környező országokban, ugye Szíria, Irak, Irán területén, akik voltak éppen alig rendelkeznek, vagy nem is rendelkeznek valójában kisebbségi jogokkal, mégis élnek, és van jövőjük, úgy tűnik, amit én magam is tapasztaltam, semmilyen felirat nincsen a számukra, média, például rádióműsor, hogy lenne, hát az azt hiszem számukra egy álom, hogy kurd nyelven így elbeszélgetnének, mint mi most itt magyarul ebben a műsorban, de akár a választás a számukra olyan, hogy megválasztják, hiszen többségben vannak azon a területen nyilván. A saját képviselőjüket és az végül a hatalom leváltja. Tehát érdemes ezekről a kérdésekről beszélni, és ezért folytatnánk a mai műsorban, hiszen a jogoknak és a kisebbségi jogoknak az összhangja, hogy a műsor címénél is maradjak, végül is ez az összhang biztosítja az életünk boldogságát is, és ahol létezik abban az országban, és jogokat adnak az ott élő különböző közösségeknek, kisebbségeknek, ott azt hiszem, hogy prosperitás van, örülnek az emberek, otthon érzik magukat, ahol viszont problémák vannak, akár az őshonos kisebbségekkel, akár ma divatos a migránsokról beszélni, akik nemrég ugye áttelepedtek, és bizony problémák vannak, feszültségek, hát ott azt hiszem a jólét is egy kicsit rosszabb, és akkor Tamásinál maradva, vagy fejezve be én is kezdő gondolataimat, ugye hát azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, de egy közösségnek, egy államnak az is a feladata, hogy a polgárai számára biztosítják, és biztosítják biztosítsa, hogy otthon legyen valóban abban az országban, otthon érezze magát, sőt talán jobban otthon, mint valahol máshol a világon, hogy mi erdélyi magyarok is itthon érezzük magunkat, akár Marosvásárhelyen, és ne kelljen elmennünk esetleg máshova a világba, ahol jobban megadatnak az életkörülményeink. Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy ennél a témánál még folytatnánk néhány gondolatot.
Így van, és így lesz a következő percekben. Mai témánk tehát kisebbségi jogok a világon, professzor úr. Hát mindenképpen azért meg kell kérdezzük, hogy ön honnan és hol szerezte a tapasztalatait, a természetesen a mai témánkkal kapcsolatban. Folytassuk tehát az összhangot ezzel a kérdésünkkel.
Nyilvánvaló, hogy én nem vagyok jogász, orvos végzettségem van, de nem is gyógyítok, hanem oktató, kutató orvos vagyok. Viszont a szakmámnál fogva sok helyen jártam, hiszen az egyetemi karrier azzal jár, hogy különböző konferenciákon részt venni, bemutatni dolgozatokat, kutatásokban részt venni, ami nem, vagy akár Erasmus program, ami ma divatos, ugye lehetőséget ad különböző mozgásokra, eszmecserékre, és hát nyilván azt hiszem a magunk fajta ember, és azt hiszem nem vagyok egyedül, hanem itt többen is így vagyunk, vagy legalább ennél az asztalnál mind a ketten így vagyunk, hogy ha éltünk a múlt rendszerben, amikor nem lehetett ugye utazni, a mai fiatalok ezt már nem tudják elképzelni, hogy nincs nálam az úti okmány, az útlevél, nem mehetek bármikor át a határon, ha minden rendben van, és akkor kialakult bennünk egy érzékenység, hogyha valahol eljutottunk, akkor igyekszünk szétnézni. Hát én is sokszor megtettem, hogy egy ilyen mondjam a szakmai utazás során, vagy előtte, közben, utána még egy kicsit szétnéztem, és próbáltam saját érzékenységem, érdeklődésem szerint ugye tapasztalatokat, adatokat is gyűjteni. Tehát ez történt legutóbb is, ami téma volt az örmények nyomába Kelet-Anatóliában, és nyilván mi úgy vagyunk, hogy emberként bárhol bárki részt vesz itt-ott a világban, de európaiként, ha más földrészen vagyunk, akkor európai identitásunkat visszük. Közép-kelet-európaiként, ha bárhol járunk, akkor ezt az identitást, magyar identitást, és hát nyilván a legsajátosabb identitásunk az az erdélyi magyar identitás, amit képviselünk bárhol is járnánk a világba, és biztos sokakkal megtörtént, hogy megkérdezik, hogy honnan jött. Hát mi Transzilvániába jöttünk, nem Dracula országából, hanem mi egy erdélyi magyarok vagyunk ennek a sajátos, akár kisebbségi életterével és helyzetével.
Mit jelent pontosan a kisebbségi jogok fogalma, és milyen jogok tartoznak ebbe a kategóriába?
Hát most itt nyilván a jog az követi ezeket a fogalmakat, meg a közhasználat is. Mindenképpen többféle kisebbségről lehet jogi értelemben is beszélni. A nemzeti-nemzetiségi közösség kisebbség, de hát emellett, ahogy különböző okmányok is, jogi okmányok ezt leírják, ugye vannak más szempontból etnikai, vallási, nyelvi, faji és egyéb kisebbségek, és általában azért a legklasszikusabb, és főleg erről beszélünk nyilván leginkább a nemzeti kisebbség közösség, ami egy anyaországában nem élő, azon túl más országban élő közösségre utal, amely kisebbségben van nyilván. Ilyenek vagyunk mi erdélyi magyarok is, és ezek a kisebbségi jogok az azonosság tudat megőrzésének a biztosítását próbálják szavatolni a közösségek számára. Különböző téren, tehát mind a nyelvi közegben, nagyon tág a kulturális identitásnak a megőrzése, az önigazgatásnak a megtartása. Viszont ha ezen túllépünk, akkor tágabb értelemben a mai demokrácia jegyében, akkor ugye ilyen fogalmakat használunk ma már, hogy szabadság, esélyegyenlőség, és akkor ezt igyekszik a jog biztosítani különböző közösségeknek, hátrányos helyzetűeknek is. Tehát végül is a kisebbségvédelem A kisebbségi jogok biztosítása arra is utal, hogy ha esetleg diszkrimináció érne egy bizonyos közösséget, amely kisebbségben van és nehezebben tudna emiatt védekezni, akkor ez sikerüljön kivédeni, megelőzni, akár még pozitív diszkriminációval is, szoktuk ezt a kifejezést is néha használni, többlet jogok biztosításával, hogy így tudja megőrizni az azonosságát, amint erre már utaltam, és itt talán egy példával zárnám be, ha Amerikát, Amerika Egyesült Államokat a szabadság hazájának szokás nevezni, hát akkor ne felejtjük el, hogy ott egy indián közösség élt, ugye valamikor, több száz évvel ezelőtt, mielőtt kialakult volna a mai ország, Amerika Egyesült Államok, hát ők jelen pillanatban többnyire rezervátumokba élve tudnak fennmaradni, tehát egy szabadság példaképe Amerika így tudja a saját őshonos kisebbségének biztosítani ma akár pozitív diszkriminációval, többlet jogokkal, hogy egy olyan közegben valóban autonóm módon tudjanak élni, ahogy ők szeretnének, viszont természetes, hogy az állam főbb dolgaiba nem tudnak már beleszólni.
Tanár úr, ön szerint hogyan határozzák meg a kisebbségeket a nemzetközi jogban?
Hát nyilván ez még a nemzetközi jogban is, amit én ismerek, bonyolultabb, hiszen itt is akár különböző álláspontok is vannak fogalom vagy magyarázat szempontjából, de hát ha kisebbségről beszélünk, akkor nyilvánvaló a legegyszerűbb matematikai szempontból is az egy számszerűleg egy kisebb részt jelent, egy nagyobbhoz képest, és ez azt jelenti, hogy amennyiben egy klasszikus nemzeti kisebbség, közösség van kisebb számarányban egy többségi országban, akkor adott helyzetben nehezebb neki fennmaradni, amennyiben a többség részéről nincsen megfelelő akarat, vagy akár az az érdeke, hogy asszimilálja, vagy megszüntesse ezt a közösséget. De másrészt olyan példák is vannak, amikor nincsenek ugyan kisebbségben, de hátrányos helyzetűek, tehát ilyen klasszikus példa az apartheid politika annak idején, ahol egy kisebbségi fehér hatalom volt Dél-Afrikában történetesen, egy többségi fekete lakossága szemben, de az utóbbit érték bizonyos jogi hátrányos diszkriminatív intézkedések. Egyébként az Európa Tanácsnak van egy többször emlekedett 1201-es nyilatkozat, amely a nemzeti kisebbségekre vonatkozik, amilyenek mi is vagyunk nyilván, mint erdélyi magyarok, és itt meghatározza azt, vagy leírja, hogy mi kritérium, hogy az állam területén jó ideje élő közösségről van szó, amely nyilván megfelelő harmóniában él az ország területén, sajátos jegyeket őriz, sajátos identitása van, tehát itt nyelvi, kulturális identitásról beszélhetünk. Elég jelentő számban van, tehát nyilván azért az nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi közösség, és ezért fontos feladat és kihívás az identitásának a megőrzése. Amúgy a világszinten ma már több mint 8 milliárd ember él, akkor minden nyolcadik személy körülbelül 1 milliárd kisebbségben él, a klasszikus értelemben véve, mint nemzeti kisebbség adott országok területén.
Hogy kell elképzelni végül is, melyik csoportok tartoznak ide, például az etnikai, a vallási, vagy a nyelvi kisebbségek, esetleg mindhárom, le tudnánk ezeket bontani, illetve ezeket magyarázni?
Hát nem csak, hogy mindhárom, hanem még több is ide tartozik, mert ha azt mondom, hogy etnikai, ami nyilván egy etnikumnak, népcsoportnak a sajátosságát utal, akkor ezt társíthatom akár a kulturális, vagy a már imént említett nemzetiségi, nemzeti kisebbséggel. Ugye lehet akár a magyarságon belül, vagy egy más nemzeti kisebbségen belül is vannak etnikai csoportok, hát mi is jól tudjuk, hogy maga a székelység, vagy a csángóság, vagy bizonyos területeken élő sajátos kulturális identitású közösségekről beszélek. Hát fontos dolog nyilván manapság is a vallási kisebbségekről beszélni. Sokszor nem is könnyű felvállalni a vallási kisebbségi adott helyen létett, sőt, bár a legtöbben keresztények élünk a világon, de a kereszténységet sok helyen nem olyan könnyű felvállalni, jól tudjuk, hogy vannak erre nézve szomorú példák, de hát ugyanúgy beszélhetünk nyelvi, faji kisebbségekről, sőt nemi kisebbségekről, ma egyre többet LMBTQ ugye vonalról is szó esik az emberi jogok szintjén. Tehát igen, bő a kínálat, mondhatnánk, nagyon sokféle kisebbségi kérdésről beszélhetünk, tágabb értelemben, akár politikai vélemény szintjén is kisebbségekről, tehát most lehet kisebbség vagyok, mert bizonyos véleményem van, és ezt is tiszteletbe kell tartsa az adott ország. Az is igaz, hogy akár vissza is lehet élni bizonyos kérdésekkel, tehát vannak ilyen példák is, hogy százan egy új vallást esetleg alapítanak, és akkor lehet előnyük származik belőle, vagy most kijelentjük, hogy éppen egy olyan kisebbséget alkotunk, amiből. Tehát egy bonyolult kérdés, hogy mi az, amit el is ismernek, támogatnak, védenek.
Melyek a legfontosabb nemzetközi egyezmények és dokumentumok, amelyek védik a kisebbségek jogait?
Hát nyilvánvaló, hogy az ENSZ-nek, az Egyesült Nemzetek Szövetségének az alapokmánya, nyilatkozata már erre utal, de ugyanakkor a nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló európai keretegyezmény határozza meg a főbb irányvonalait a nemzeti kisebbségekre klasszikus módon érvényesülő jogoknak, de hát minden ország alkotmánya, így Románia alkotmánya is ott elől, jelen esetben a főbb szakaszok mellett, hogy Románia szuverén állam, és néhány gondolat, már a negyedik szakaszban utal arra, hogy már említett szempontokból, mint faji, nemzetiségi, vallási, nyelvi szempontból nem érheti diszkrimináció az állampolgárait, tehát az állampolgároknak egyenlőségét szavatolja. Nos, mindezek elméletileg megadják a keretet. A kérdés egyrészt az, hogy kit és hogyan lehet besorolni bizonyos kisebbségbe, másrészt pedig az is, hogy az elmélet és a gyakorlat között esetleg mennyire van összhang. Hát időnként a saját példánkat is követhetjük, akár mint erdélyi magyarság, és akár a mostani alkotmány, vagy a 40 évvel ezelőtti alkotmány amúgy demokratikusan szépen leírt elméleti hátterét összehasonlíthatjuk a gyakorlatban tapasztaltakkal, és azt hiszem, hogy azért lenne, és van mindenkinek jó néhány példája a gyakorlatból, ami nem éppen az elméleti hátteret igazolja, hanem visszaéléseket, vagy éppen jogdeficitet.
Melyik országokban működnek jól a kisebbségi jogok védelme érdekében létrehozott rendszerek, és milyen példák vannak a sikeres kisebbségi integrációra?
Hát itt nyilván a saját tapasztalatomból tudok néhány példát mondani, hiszen azt hiszem, hogy ezzel tudok talán egy-két ötletet itt felhozni. Ahhoz, hogy jól működjenek nyilván a kisebbségi jogvédelem, ahhoz bizonyos feltételek is kellenek, hogy abban az országban azért van egy bizonyos demokratikus múlt, vagy akár olyan egyszerű dolog is, hogy az oda akár letelepülő közösségeket mennyire tudja fenntartani, harmóniába, összhangba helyezni az ottan élettel az a társadalom, hiszen ha egy egészen más nyelvi, egészen más vallási például közösség kerül valahova, és nem adja fel az identitását, ami nagyon eltérő a helyektől, akkor nyilván lényegesen nehezebb ez. De ha néhány példát adnék, akkor hát klasszikusan szokták ugye a Svájcot emlegetni, ahol kantonok vannak, a négynyelvűség, ugye érvényes népszavazáson döntenek nagyon sok esetben. Ilyen kérdésekben is nem is olyan régen hallottam, hogy például Bernhez közeli területen olyan népszavazás is volt, hogy bizonyos terület végül átkerüljön egy másik nyelvi közösségbe. Ugye, tehát ez egy állandóan alakuló kérdés, vagy szokás Dél-Tirolt említeni, ugye, amely hivatalosan Olaszországnak az északi része tartománya, egy német többségű terület, ezért ugye maga Tirol klasszikusan Ausztriának a része, És ha csak a orvosnál maradok, ugye, hiszen én magam is az lennék, akkor az orvosnak ott kell beszélnie németül is kötelező módon, és németül kell szólni a beteghez, tehát végül is a demokrácia arról szól, hogy a polgárért van, és jelen esetben az egészségügyi területet is nézem, akkor az anyanyelvén beszélő beteg nyelvét ismernie kell az egészségügyben dolgozónak például. De egy jó példát még felhoznák itt ennél a résznél, ahol én magam is jártam, és szokás emlegetni, ugye, tehát a jogászok is említik, vagy szakemberek, az Aland-szigetek példáját, ez a sziget, amely Finnországhoz tartozik, de teljes mértékben svéd többségű, 90-90% feletti, és itt nagyon érdekes módon és nagyon kifejező módon működik a többnyelvűség. Ha valaki ott megérkezik, ugye a szigetről lévén szó többnyire hajóval, akkor a kikötőben nyilván finn nyelven meg svédül is vannak információk, de a városban például a rendőrségen csak svédül írja, hogy polisz, rendőrség, meg a városházán is csak svédül írja, hogy városházan. Mert aki oda fordul, az nem turista többnyire, hanem a helyi lakos, és a helyi lakosok mind svédül beszélnek, tehát akkor az ő nyelvükön írják, vagy például megadják a tiszteletet. Az Aland-szigetek fővárosát úgy hívják, hogy Mariaham, Mária Alexandrovna cárnő nevét vette fel, vagy ő alapította pontosabban, az ő szobrán pedig cirill betűvel oroszul is írja a nevét. Tehát ezek azok a gesztusok, úgy gondolom, amikor megadják a császárnak a császárét, a királynak a királyét, és pontosan így jön létre az az összhang, az a jó lét, az a jó érzés, hogy az ott lakók valóban szeretnek ott élni, és akár még példaként is, valós példaként említik ezeket a helyzeteket, eseteket.
És akkor az élem másik oldala. Melyik országokban sérülnek a leggyakrabban a kisebbségi jogok, és miért?
Hát nyilván általában a diktatúrákban, vagy akár jelen esetben sokszor a látszat demokráciákban se tökéletes a kisebbségi jogoknak a helyzete, hiszen ha az államnak nem érdeke, vagy az az érdekében, hogy eltiporja, beolvassza, megsemmisítse bizonyos kisebbségeit, akkor nyilván akkor kesztyűs kézzel mondjam, azt bánni kell velük. Egyébként nagyon sok helyen gond van, persze mi azt látjuk, amit innen mondjuk éppen Marosvásárhelyről vagy Közép-Kelet-Európából látunk, de hát akár Szudánban, Észak-Dél-Szudán vagy a etiópiai, már két ország is lett, ugye Eritrea is kivált, vagy nem is van nagyon régen, ma már kirándulásokat egyre többet hirdetnek, például Sri Lankára, ugye jó 10 éve még polgárháború volt a tamil és szingaléz vallási és nyelvi etnikumok között, tehát nagyon sok probléma van, és sajnos emiatt a feszültségek, békétlenségek miatt háborúk is vannak, vagy részben erre is kiterjednek, és hát ha közelebb vagyunk, akár itt a minket is részben ugye érint, mindenképpen gazdaságilag, de hát a határunknál van az ukrajnai háború, akkor nyilván itt egy kettős folyamat volt, amíg orosz hatás alatt volt, sokszor egy oroszosítási folyamat bizonyos helyeken, most pedig éppen az orosz kisebbségnek, vagy éppen többségnek az elnyomása zajlott. Tehát egy igen bonyolult rész, hiszen Krím az egy orosz többségű terület, vagy éppen bizonyos tartományok, tehát ezek sajnos visszavezethetők akár kisebbségi jogi kérdésekre, úgyhogy sajnos azt kell mondanom, hogy hát számos probléma van. Már említett Törökország, vagy még egy utolsó talán adnák Tibet kérdését, hiszen a tibeti buddhizmus egy világvallás, egy fontos vallás, és Tibet, ami ott a Kína tartománya lett, a Dalai Lámának el kellett menekülnie, tehát nyilván, hogy ott se minden rendben van a vallási buddhista vallás megélése területén nyilván. Tehát sok példát megemlítenék, talán egy néhány érdekesebbet itt felhozhattam.
Igen, de van, aki a sült galambot várja, hogy itt-ott berepüljön, de az elmondottakra hogyan reagál, például a nemzetközi közösség?
Hát ez is egy nagyon bonyolult kérdés, mert mi azt mondanánk, hogy egy demokratikus közösség mindenképpen egy az egybe támogatja a jogos jogvédelmet, de hát a nemzetközi közösség is sok esetben az érdekei szerint cselekszik, és a kisebbségi kérdés az mindig egy érzékeny kérdés, tehát sok esetben nem, vagy próbál nem beavatkozni, és ha csak arra gondolunk, hogy ugye már említettük a műsor elején is, vagy a múlt műsorban az örmény genocidiumnak a helyzetét, akkor a világ országainak a döntő többsége és nagy országok is nem ismerik el, mert nem óhajtanak Törökországgal ugye szembe kerülni. Vagy ha adnák egy másik példát, az egyik legújabb ugye ország, európai ország legalábbis, a többi kevésbé a világ országainak körülbelül fele által elismert Koszovó, ahol lényeges albán többség van, tehát egy többi 80%, 85%-os albán többség a kisebbségé vált szerbekkel szemben. Ezt is a világ bár egyöntetű, hogy már ők irányítják saját albán többség országukat, mégis nagyon sokan nem ismerik még mindig el. Vagy adhatnánk egy közelebbi példát is, ugye nemrég lezajlott az a Minority Safe Pack mozgalom, ugye több mint 1 millió aláírással, hogy az Európai Unió területén élő nemzeti kisebbségek, kisebbségi viszonyok között élők jogait magasabb szinten korlátozza. Hát már az is eredmény, hogy az nem túl könnyű ugye követelményeknek eleget tevő aláírási csomagot elfogadta az Unió, hogy legalább ezzel talán bizonyos szinten fog foglalkozni. Tehát igen, változatos, hogy hogyan viszonyul maga a nemzetközi közösség ezekhez a kérdésekhez. Nyilván a demokratikus elvek alapján igyekszik minél inkább támogatni, de sokszor szembe megy a saját érdekeivel.
Következzen most Csaba kérdése. Gyakran elhangzik román részről, hogy bár legalább annyira biztosítaná Magyarország a kisebbségi jogokat, mint ahogy amilyen példásan Románia teszi. Ön szerint, önök szerint valóban elmarad az elvárásoktól, vagy éppen a Románia által biztosított kisebbségi jogoktól az anyaországé?
Hát most nyilvánvaló, hogy ez egy bonyolultabb kérdés, hiszen a jelenlegi országhatárokkal kell lehet utalni. Én magam jártam természetesen Gyulán vagy Mékeréken is, tehát Magyarország teljes mértékben biztosítja az ott élő kisebbségi jogokat. Az más kérdés, hogy mennyire élnek vele, de élnek is vele. Van román iskola, ugye román nyelven beszélhetnek, ortodox templom és így tovább. Most ezzel szemben, hogy mi nem, illetve Románia mennyire példaértékű, hát azt hiszem, hogy erre hozhatnánk fel számos ellenpéldát, pontosan erre utaltam előbb is, hogy egy dolog, amit nagyon szépen bemutat akár egy ország, és nyilván bemutathat, jelen pillanatban is 100 államelnökünk van, tehát nyugodtan el lehet mondani, volt magyar miniszterelnökünk is, akit unitáriusként ugye konfirmáltak, ez az elméleti rész, a gyakorlati pedig az, amit mi magunk tapasztalunk, most például éppen a marosvásárhelyi polgármestert meghurcoltak, nyilván ebben is valószínű bizonyos politikai háttér is van, tehát azt hiszem, hogy nem árulunk el zsákba macskát, hogy vannak manipulatív, szépen bemutatott, ugye román állam által szépen bemutatott kérdések.
Köszönjük Csabának a kérdést, önnek professzor úr pedig a választ, folytatva a beszélgetést. Hogyan érvényesülnek a kisebbségi jogok a világ különböző kultúráiban és jogrendszereiben?
Hát a műsort éppen a zászló motivummal kezdtük, vagy dallal is, ugye? A zászló az valóban egy közösségnek, és itt az lehet egy ország, de lehet az országon belül akár egy kisebbségnek is. Meg hát nyilván mi, aki Erdélyben magyarok vagyunk, akkor a magyar zászló is nyilvánvaló, hogy a mi egyik megtestesítünk, jelképünk. Egyébként más szimbólumok is léteznek természetesen, amelyek a kisebbségeket is képviselik, nem csak az országot, tehát az ország himnusza, vagy épp a székely himnusz, székely zászló, ugye a székely közösségre, magyar nyelv kérdése. Most, hogy itt közeledünk a karácsonyhoz, itt még egy példát talán azt elmondhatok, ugye hát a Palesztina, illetve Izrael területén van a Palesztina autonóm terület, Betlehem maga a születésváros, ahol köztudott, hogy a keresztény ember számára Jézus születésének a helyszíne van, Palesztina autonóm terület Izrael államon belül, hogyha pénzt veszek ki az automatából, akkor nem a helyi pénzt, a sékelt veszem ki, hanem a palesztin dinár. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha a Székelyföldön Csíkszeredában forintot vennék az automatából, és nem lejt. Tehát vannak ilyen apró dolgok, de ezek mind jelei annak, hogy azért az ott élő közösség azért csak rendelkezik bizonyos jogokkal, és próbálja otthon érezni magát.
Professzor úr, az egyik válaszába röviden már említette, de visszatérek még erre a kérdésre, hogy melyek azok az országok vagy régiók, ahol a kisebbségi jogokat példamutatóan érvényesítik?
Hát igen, egy néhány példát említettem, ugye Svájc, Dél-Tirol, Alland-szigetek, de hát még mondhatok talán egyebeket is.
Így van.
Például, hát most megint téli időszak van a Mikulással, ugye ott van a sémi közösség a fent Norvégiában, és például, ha a templomba megy, jól tudom ismerőstől, egy képviselők, akkor az ő nyelvükre is le kell fordítani az istentiszteletet, például ez így működik. De beszélhetünk, megint nem menjünk nagyon messzire, ugye Moldova köztársaság területén van egy kis autonómabb terület, a Gagauz tartomány, körülbelül 170 ezer lakossal, van külön vezetője, Báskánnak nevezik, külön identitásuk van, ez egy bonyolult kérdés nyilván, de beszélhetünk a spanyol autonóm részekről is, persze arról is beszélhetünk, hogy a Katalóniában ugye sajnos, amikor már területi autonómia felé is tendált, és nem csak a nyelv megtartása, és nem csak a zászló és a kulturális identitás, akkor az állam fellépett, és a vezetőket be is börtönözte. Tehát nyilván, hogy itt egyfajta egyensúlyt kell, megint visszatérhetek akár a műsor címéhez, összhangot betartani mindkét félnek, mert ha nem, akkor lehet, hogy keményebben felléphet az állam. Úgyhogy pozitív példaként adhatom még akár egy utolsó példa, a szlovéniai helyzetet, egy kicsi ország, itt közel másfél milliós ország, ugye, és teljes mértékben támogatja a kisebbségeit, így a magyarság meg az olasz kisebbség is kb. 0,5%-os, ugye, hát valamikor az a rész ott Portoroz része, tehát közel a Fiumei részhez, ami a tengeri része volt az egykori osztrák-magyar királyságon belül a magyar királyságnak. Például azt megfigyeltem, ott voltam, a teljes dobozon 6 nyelven írja a tudnivalókat. Tehát ez egy szép példa, ugye, ahol 6 nyelven leírom gesztus az ott élők irányába.
Professzor úr, az összhang utolsó perceiben, visszagondolva az elhangzott kérdésekre és természetesen a válaszokra, ön mit tart fontosnak a beszélgetésünkből, mit, miket emel neki a legszívesebben a végső következtetések, de egy percben.
Hát nyilván a téma az egy alapvető téma, de azt emelném ki, hogy hát mindenképpen próbáljunk elfogadni mi magunk, és személy szerint is, és ez lenne az állam feladata is, a ott élő, bármely kisebbségbe tartozó állampolgárokat megfelelő tiszteletet megadni. Nyilván nem kell elöltetett módon, ahogy időnként történik, természetes módon ezt megadni, és azt a jólétet biztosítani a többség és a közösség között, ami előre vezet, hiszen a közös cél az lehet, hogy egy jóléti társadalomban ki, amint már erről szó esett, jól érezze magát abban az országban, azon a területen, ahol él.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk, a mai témánkat nem sikerül befejezni, de bízunk abban, hogy a közeljövőben még folytathatjuk ezt a beszélgetést, most azonban köszönjük a válaszokat, köszönjük, hogy velünk volt.
Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok, szép estét.
Kedves hallgatók, hát ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Ábrám Zoltán professzor nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az összhang műsor vezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.